Ez az Érdefem 101.3, benne pedig a Bundás Kenyér című reggeli ébresztő műsorunk, amiről pedig beszélni fogunk, az egy kicsit a repülés, mert hogy pályaelhagyó és sztrájkoló dolgozók miatt idén elég komoly bajban van a légi közlekedési ágazat a főszezonban, még a világ legnagyobb repterei is kényszerű limiteket vezetnek be, mert nem bírják leellenőrizni azt a sok utast, amennyi repülni szeretne, és azt mondják, hogy a COVID utáni munkaerő hiányra nincsen gyors orvosság a szektorban, és érdemes arra rákészülni, hogy tulajdonképpen hát komoly szívásokba futhatunk bele az utazásokkor, és például itt hoznám példaként azt, amikor a múlt héten tele volt vele a magyar sajtó, hogy Lutonban rekedt egy csomó magyar utas. Igaz, hogy ott a kifutópályának az olvadása miatt, de például azt is fel tudom hozni, hogy én az elmúlt két hónapban Bécsből utaztam Marokkóba, és mind a két alkalommal egy nagyon komoly késésbe futottam bele. Igaz, én még jól jártam, mert kijutottam Marokkóba, igaz, hogy késéssel, de tulajdonképpen van baj. Akivel pedig erről a témáról beszélgetni fogunk, az Kránic Balázs, az Aeropark ügyvezető helyettese, légi közlekedési szakújságíró. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát tényleg ekkora a baj, illetve az ember azt gondolná, hogy egy ilyen óriási nagy pénzeket megmozgató iparágban nem lehet ilyen baj, mert hogy mindig találnak valami megoldást. Mondjuk valami belső szabályozás. Gondolom, itt vannak ilyen repült órák, meg a jó ég tudja micsoda, mik rakódnak egymásra, hogy ez a helyzet előáll olykor?
Hát itt minden egymásra rakódik, és most itt, ahogy a fölvezetőtöket hallgattam, tulajdonképpen annak kell egy ötös lottót kitöltenie, aki Nyugat-Európába utazik, és pontos a járata. Tehát nagyjából röviden, tömören ezt lehet mondani. Igen, nagy a baj, és amit te kérdeztél, Szabi, hogy nem lehet-e valamilyen szabályt létrehozni, hát pont a szigorú szabályok miatt van az, hogy keretek közé van szorítva akár a munkaidő, de akkor indítsunk.
De ezt mondom, hogy ezt nem lehet olyan szinten lazítani, hogy mondjuk még ne essen csorba a biztonságon például.
Így van, és minden körülmények között a biztonság az első. Ugye a probléma az abból adódik, hogy ugyan számítottak rá, de talán annyira nem, mint amennyire a valóságban tényleg berobbant az idén a turizmus. Elindultak az emberek, ugye 2 év kihagyást követően, és rengetegen utaznak. A légitársaságok mérsékelten bírják szuttal, van, aki nagyon jól bírja, van, aki be tud segíteni a riválisnak, be tud segíteni a partnereinek, de van, ahol személyzethiánnyal küzdenek. A nagyobbik gond egyébként a repülőtereken van szerte-szerte Európában, mégpedig az, hogy nincsenek földi kiszolgálók. Most nem olyan régiben jelent meg egy adat, hogy világszinten 2,1 millió ember hiányzik az ágazatból.
Hova tűntek ezek az emberek?
Hát ugye a COVID, egyrészt a COVID miatti leépítések, másrészt a bizonytalanság. Tehát, hogyha most vissza is lehetne menni, de nagyon sokan nem akarnak visszamenni az ágazatba, és ez az a műfaj, ami pedig nagyon-nagyon nehezen tudja visszapótolni az embereket, mert ha még ott is van egy olyan jelentkező, akinek 10-15-20 éves múltja van a forgalmi előtéren a betonon, egyik napról a másikra nem lehet oda visszatenni. Pont a biztonság miatt, azért, mert egy úgynevezett védelmi háttérellenőrzést kell náluk végre.
Itt vagy, Balázs? Balázs?
Szerintem mondja valahol.
Jó, akkor most megszakítom, és akkor fölhívom még egyszer.
Jó, rendben van. Tehát jó, tehát arról beszélgetünk, hogy ugye, hogyha valaki repülőgépen megy nyaralni, akkor a legrosszabbra kell készülni. Ahogy ugye Kránic Balázs is említette, összefoglalom az imént elhangzottakat, azt mondják, hogy 2,1 millió fővel dolgoznak kevesebben ma a légiiparban, mint 2019-ben. Egyébként állítólag a helyzet nagyon hasonló ahhoz, mint amit a vendéglátásban tapasztalhatunk, illetve láthatunk, mert hogy a légiiparban egyrészt zömében fizikai jelenlétet igénylő állások vannak, másrészt ezek sokszor kényelmetlenebbek is, mint az irodai munkák, amelyek otthonról elvégezhetőek, és akkor folytatjuk a beszélgetést.
Itt van Balázs a vonalban megint. Balázs, hol tartottam?
Igen, valamilyen légköri zavar miatt eltűntem az
szóval éterből. Biztonsági átvilágítás, hogy mit mondtál, hogy ilyen biztonsági...
Igen, tehát van egy védelmi háttérellenőrzés, és utána pedig ezt a hatóságok jóvá hagyják, hogy nincs priusza az illetőnek, utána pedig mindenkinek át kell esnie a megfelelő képzéseken, amivel kiengedhető a forgalmi előtérre. Ez nagyjából egy 1,5-2 hónapos átfutás.
Ez
tehát hiába.
Mindenkire érvényes, tehát a pilótától a betonon dolgozó. Azt olvastam egy csoportban, bocsánat, hogy folyamatosan közben beszélek, csak annyi minden kérdés tolul elő a fejemben, hogy azt olvastam egy csoportban talán egy hónapja, hogy pont erről a témáról volt szó, és akkor azt írták, hogy Londonban állítólag 20 000 forintnak megfelelő font összegért, óradíjas összegért lehet elmenni a rakodónak, már ennyit fizetnek a repülőtéren, ez létezik?
Előfordulhat, hogy próbálják csábítani az embereket.
Nagyon sok pénz.
Így van. Sokféle módon, sokféle eszközt próbálnak bevetni egyrészt a földi kiszolgáló cégek is, de hirtelen, tehát mondom még egyszer, több mint 2 millió ember bizonyos szempontból speciális tudással leakasztani a piacról rettenetesen nehéz, és ugye azért az egy döbbenetes dolog, hogyha ha végignézzük az adatokat, hogy például egy Lufthansa júliusban 2000 járatát törölte, majd bejelentette, hogy a nyár hátralévő részében további 1800, sőt szintén közel 2000 járatot töröl. Vagy amikor a London Heathrow repülőtér azt írja július elején, tehát épp hogy a szezonnak a közepén, de inkább az elején, a légitársaságoktól, hogy ne adjanak el több jegyet a nyár végéig, mert hogy a repülőtér nem bírja kapacitásokkal, vagy hova tovább most a napokban, azt hiszem tegnap előtt jelentette be a frankfurti repülőtér, hogy korlátozza az óránkonkénti gépmozgásoknak a számát 80-ban, akkor ezek úgy eléggé beszédes adatok.
De ez be is lehet tartani, mert ehhez képest azt gondolnám, hogyha mondjuk egy repülőtér azt mondja, mondjuk a világ egyik legnagyobb repülőtér a Heathrow azt mondja, hogy gyerekek, akkor ennyit meg ennyit lehet reptetni tőlünk egy hónapban, akkor ezt mondjuk betartják a légitársaságok, és akkor ugye konszolidálódik a helyzet. Tehát nem tudsz, nem ragadszott a repülőtéren, mert egyszerűen nem tudsz repülni, mert hogy nincs annyi járat. De mégis ehhez képest azok a hírek jönnek, hogy mondjuk mit tudom én, az európai reptereken ott dekkolnak napokig különböző országok utasai.
Igen, a másik része, igen, és ugye sok minden adódik össze itt rétegenként, egyébként a légitársaságok valamilyen szempontból próbálják ezt betartani, mert próbálnak partnerek lenni, mert hogyha mégis ragaszkodik ahhoz, hogy induljon el ennyi meg ennyi meg ennyi járat, akkor abból megkésés lesz. Mert mondok még egy szegmens. Ugye itt beszéltünk a rakodókról, földi kiszolgálókról. Ott van a légiforgalmi irányítás, ahonnan szintén jó pár országban rengetegen hiányoznak. És hogyha nem tudnak elegendő légiforgalmi irányítót beültetni az úgynevezett szektorokba, és nem tudják a törvényben meghatározott módon cserélgetni őket, hiszen ugye önálluk nagyon-nagyon szigorúan limitálva van, hogy egy irányító hány órát ülhet egy húzamban a radar előtt, az nagyjából másfél-két óra, akkor azzal megint csökken az ország légterének az áteresztő képessége. Tehát itt arról szól a dolog, hogy sok esetben, hogyha egy olyan repülőtérről jön a gép, ahol rakodó van, de az útja egy olyan országon vezet át, például Csehország, ahol nincs elég légiforgalmi irányító, akkor abból is késés fog adódni. Aha. Tehát ezt én konkrétan július elején megtapasztaltam, amikor Skóciában jártunk, két szakaszban repültünk, Amsterdamon keresztül mentünk Edinburgh-ba, és onnan vissza Edinburgh-ból Amsterdamon keresztül Budapestre. Ez nagyjából egy olyan 7 óra repülést jelent. A 7 óra repülésünkre több mint 10 óra késés jutott, és ebből a legszebb az a hazaút volt, amikor egy 1 óra 40 perces repülőútra összesen 5 órát ültünk a repülőgépbe, ami eleve késve indult. És abban úgy nagyjából minden benne volt, egyrészt a kollégámnak elkeveredett a bőröngye, azóta sincs meg. Igen, hát ilyen kis színes történetek azért voltak. És ugye a hazafelé úton az történt, hogy ki volt írva, hogy 20 óra 40 perckor indul a repülőgép. Még örültünk is neki, mert a gép, ami megérkezett Amsterdamba, hogy tovább induljon Budapestre, az időben volt. Igen ám, de az a személyzet, aki hozott minket ezzel a géppel Budapestre, ő még egy másik repülőgépen valahol, valamelyik európai repülőtéren késett. Megjöttek, egy órával később beszállítottak minket, majd bemondta a kapitány, hogy hát akkor még egy pici türelmet kér, mert ember nincs, aki bepakolná a repülőgépet.
Hoppá.
És akkor itt szúrnám be, hogy ugye vannak élelmes légitársaságok, lásd az Icelander, amelyik már úgy repül, hogy viszi magával a személyzet tagjaiként a rakodókat, és akkor saját hatáskörben kiszolgálja magát.
Ez egy simán tök jó megoldás. Tehát, hogyha nyilván foglalják a helyet meg minden, de hát
ha nincs más,
kimozogni ezt a helyzetet, ez teljesen jó megoldás.
Nem tudsz mit csinálni, és akkor nálunk is az történt, hogy kijött egy, azaz egy rakodó, aki az első és a hátsó rakteret, mint egy 200 bőröndel bepakolta, és mire ő végzett ezzel a nem rövid munkával, ismét beszólt a kapitány az utastérbe, hogy hát helyzet van, lekéstük az indulási résidőnket.
Így van.
Azt a 15 perces időablakot, ami a menetrendhez van passzítva. És ugye ez a résidő egyrészt egy nagyon nagy kincs a légitársaságoknál, és mindennek az alapja a mai menetrendi rendszerben, mert ez alapján számolják, hogy az útvonalon lévő légterekben át tudnak-e minket engedni, mikorra várják azt a repülőgépet, a célreptér tud-e fogadni, állóhelyet biztosítani. És hát mondta, hogy most akkor egy 2,5 órás ismerkedési estet fogunk tartani.
Köszi, hogy elmondtad ezt a résidőt, mert képzeld el, hogy én pont kétszer jártam így Marokkóban, hogy lekéstük egész egyszerűen a résidőt hasonló problémák miatt. A második alkalommal, amikor most júniusban voltam, akkor eleve késett a gép, és pluszban még 4 órát ültem, mert lekéstük a résidőt.
Így van, a résidő így ebből a szempontból egy nagyon-nagyon nehéz és alattomos dolog. Sajnos ezzel számolni kell, föl kell erre készülni. És nagyon sokszor kérik ugye ebben az utasoknak is a közreműködését, hogy beszállásnál ne totojázzanak ott a sorok között, minél hamarabb üljenek le, minél hamarabb pakolják be a bőröngyüket, mert sokszor 2-3 percen múlik, és hogyha ezt a 2-3 percet lekési a gép, onnantól kezdve akár 3 órára is a földön ragad.
És akkor ott dekkolnak az utasok a gépen olyankor?
Ott dekkolnak ilyenkor az utasok a gépen, azért, mert az a résidő nagy ritkán bejavulhat.
Aha.
Tehát ha egy másik repcső is megkésik, ugye ez egy ilyen folyamatosan újra számolt rendszer, tehát gondoljatok bele, hogy mondjuk egy komplett Európára kell ezt újra számolni, hogy itt micsoda logisztika van a háttérben, micsoda előkészítés van a háttérben, és ha szerencséjük van, akkor egyszer beígérnek nekik egy 2 óra múlva bekövetkező indulást, de lehet, hogy egyszer csak szól az irányítás, hogy figyeljetek, 15 perc múlva jók vagytok, mehettek. És ugye, ha akkor az utasok kint vannak a terminálban, és mindenki a kávéját hajtja meg 800 méterrel, 1000 méterrel arrébb van, akkor megint nem lesz indulás, tehát tulajdonképpen ilyenkor térdelő rajtban kell tartani 180 utast a fedélzetem.
Komposztálják az utasokat ott.
Igen, én ezt ismerkedési esnek hívom.
Volt egy ilyen hát sajnálatos esemény, aminek gyakorlatilag ez a résidő volt az okozója, nem tudom, talán Los Angelesben történt évtizedekkel ezelőtt, amikor is a 40 fokban állt a résidőre várva ez a repülőgép, és hát ugye pont annyi üzemanyag volt a tartályban, hogy olyan elegyet képezett, hogy valami szikra begyújtotta, és a felszállás után rögtön fel is robbant a repülőgép. Hogyha ez a résidő várakozás nincs, akkor a mai napig repülne az a gép. Nyilván sose derült volna ki, hogy volt valami hiba vele, ezt így beszúrom, mert nagy rajongója vagyok a Légi Katasztrófák című sorozatnak, ebben volt benne. Na, de visszatérve az elején még mondtad azt a beszélgetésünk elején, hogy ez Európára jellemző, ezt jól értettem, vagy csak félreértettem valamit, és ha jól értettem, akkor miért Európa? Mert hogy mi voltunk Afrikában még januárban, nyilván akkor még nem volt ilyen felfokozott a helyzet, de ott nem volt semmi gond. Mentünk.
Azt
kell.
Lehet látni, hogy Amerika most úgy nagyon magához tér, tehát Észak-Amerikában nincsenek problémák, elég jól sikerült a késéseket normalizálni. Ugye Afrikát nem látjuk azért teljes mértékben. Főleg az északi részen, ahol jelentős a turizmus, hogy csak Tunéziát, Egyiptomot említsem, arra van rálátásunk, ott van, ahol éppenséggel jól működik a dolog, van, ahol kevésbé, tehát eléggé vegyes a kép, de hát oda is alapvetően az európai légi közlekedésnek a helyzete hat ki, hiszen azok a menetrendek érvényesek, mert Európából mennek oda a járatok. És az is változó Európán belül, hogy melyik repülőtér próbált előre menekülni. Hogy egy pozitív példát említsek, Ferihegy. Tehát itt, Budapesten, alapvetően földi kiszolgálók megvannak, a menetrendiséget próbálják tartani, a repülőgépeket bepakolják, itt is, hogyha késés adódik, az abból van, hogy eleve már késve érkezik a járat valamelyik nagy európai repülőtérről, összeszedett egy résidőt, és visszafelé indulva már másfél-két óra késéssel próbál ő elrugaszkodni, de ugye a háttérben megint mindenki számol.
Az a kérdés az arra vonatkozott, hogy Európa az egy ilyen zárt rendszer, hogy az európai belföldi, vagy nem tudom, hogy hívják, európai beljáratok, ezek egy külön rendszerben működnek, és ezért nagy a baj itt Európában, mert arra próbáltam utalni, hogyha kirepülsz Európából, akkor olyan nagyon nagy bajt én nem láttam. Azt mondom, hogyha innen repülsz más kontinensre.
Erre most megint egy másik példát tudok mondani. Igen, persze Európa a maga nemében egy picit zárt rendszer az Európai Unió miatt, de ugyanakkor egységes nemzetközi szabályok vonatkoznak rá. De például most ugye elindultak a kínai járatok. és Kína pedig úgy határozott, hogy nem lehet a gépeknek célirányosan a végső állomásukra repülni, hanem van egy belépési pont az országban, és ha jól emlékszem, ez talán Tianjin városa, és az összes járat oda megy, ott léptetik be az utasokat, ha ez megtörtént, onnan viszik őket tovább mondjuk Pekingbe, tehát ott is megvan a rendszernek az összes problémája és akadálya.
Mikor lehet ennek vége? Vagy lesz, látja már bárki a végét? Illetve történt a számolás, hogy mennyibe kerül ez a légitársaságoknak? Vagy a
hát az biztos, hogy a légitársaságok eléggé masszívan számolgatnak, az 100%, és hát itt azért óriási eurómilliókról beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy ha lemegy ez a nyári szezon, akkor utána valamennyire normalizálódni fog a helyzet, hiszen akkor azért egy picit vissza szokott esni a légiforgalom. De hát persze, a nyári forgalom az nem azt jelenti a repülésben, hogy augusztus 31-ével csökken a járatok száma, nem, mert október végéig érvényben van a nyári menetrend, pont a mediterrán térségek miatt. De azért látszik, hogy próbálkoznak a repülőterek, és azért az a folyamat, amit az elején említettem, szerintem valahol azért egy ilyen szeptember elejére, szeptember közepére be fog érni, és addigra, ha nem is teljes létszámmal, de egy viszonylag jól feltöltött állománnyal, már tudni fognak dolgozni a repülőterek, és bízunk abban, hogy az ősz már egy picit kényelmesebb lesz.
Azt miért tapasztaljuk, hogy ez legfőképpen ez a probléma, a késések, az munkaerőhiány, hogy legfőképpen a fapados légitársaságokat érinti, hiszen azért a nagyobb légitársaságok felől nem hallasz ilyen típusú problémákat, mint mondjuk a Magyarországon működő két legnagyobb fapados légitársaság kapcsán.
Pedig mindenkinél megvan. 100%-ig mindenkinél megvan. Én azt gondolom, hogy ez az egész fapados történet, hogy sokan állandóan fapadosoznak, az a neten terjedő ilyen komment háborúk miatt van, és hogy a fapados az csak rossz lehet. Nem, ez mindenkit érint. Tehát ami az én tapasztalatom volt, amiről meséltem, hogy Skóciából mennyit késtünk, az például a holland KLM volt. De például ugye a járattörlések, a Német Nemzeti Légitársaság Lufthansa, amit mondtam, hogy a nyár hátra lévő részére közel 2000 újabb járatot törölt. Mindenki érintett, és látszik, hogy keresik a megoldásokat. Minap éppen figyeltem itt a menetrendet, akár budapesti viszonylatban, ott van a Eurowings nevezetű diszkont légitársaság. Repülte a Budapest-Stuttgart vagy Budapest-Hamburg járatát, és például nagyon érdekes volt, az Air Baltic nevezetű nemzeti légitársaság, hagyományos légitársaság gépe bonyolította neki azt a járatot, mert a Eurowingsnek nem volt éppen kapacitása. És az Air Baltic-tól kértek repülőgépet és személyzetet, és rengeteg ilyen oda-vissza segítségnyújtás látható most az európai égbolton, ami persze megint eléggé sokba kerül. Tehát ez nem papados specifikus történet.
De egyébként, hogyha ilyen nagy a munkaerőhiány, akkor az mondjuk nem volna megoldás, hogy mondjuk sok embert oda csábítanának ezek a munkák. Tehát, hogy arra gondolok,
hogy... Sokakat csábítanak, csak ugye, amit az elején említettem nektek, hogy nem olyan könnyű itt egy embert bedobni egy pozícióba. Csak nyilván. Elmondom tényleg dióhéjban, hogy mi zajlik a háttérben. Valaki jelentkezik egy olyan munkára, ami repülőgép közeli feladatkört jelent. Akár rakodó, akár rampás, vagy bármilyen földi kiszolgáló, akár eszközkezelő. Amikor őt fölveszik az állásinterjú után, akkor jön ez a bizonyos védelmi háttérellenőrzés, hogy több hatóság megnézi az előéletét az embernek. Na most ez megint időszaktól függ, hogy egy-két nap, vagy egy-két hét. Európában van, ahol egy hónapig tart ez a dolog, amíg lefuttatnak mindent. Tehát ott már egy hónap kiesett. Hogyha megjöttek az engedélyek a hatóságoktól, akkor utána az történik, hogy kell annak az embernek egy repülőtéri belépőkártyát, egy azonosítót adni, viszont ennek is megvannak a nemzetközi feltételei, hogy milyen képzéseket kell elvégezni, ezek van, amikor egynapos, van, amikor kétnapos, van, amikor 4 órás tanfolyamok, és van, amikor sok kicsi tanfolyam, tehát ennek is megvan a maga átfutási ideje, és ezekre a képzésekre, hogyha éppenséggel nagy dömping van egy nagy európai repülőtéren, mint Münchenben, Frankfurtban, vagy akár Párizsban, akkor van, amikor heteket kell várni arra, amíg le tudják bonyolítani ezt a képzést. Hogyha végeztek, akkor megkapja a tanúsítványokat, megkapja a kártyáját, és utána megkezdődhet a munka. De ez van, amikor 2-2 és fél hónap. És akkor nem beszélve arról, hogyha valami felelősségteljesebb munkáról van szó, amihez mondjuk szakszolgálati engedély szükségelteti, és hiába volt korábban 15 évig érvényes szakszolgálati engedélye annak az illetőnek, ha azt megújítja, az sokszor egy 2-3 hónapos tanfolyam. Tehát itt vannak azok a csúszások, hogy sok repülőtéren adott esetben már áprilisban, májusban megkezdték ezt a folyamatot, csak a toborzással együtt, meg ezek miatt a képzések miatt, meg a jogosítások miatt úgy nagyjából most érnek a folyamat egy bizonyos állomásához, és lehet, hogy az áprilisban fölvett munkaerőt csak most júliusban tudta kibocsájtani.
Hát nehéz kenyér a légi közlekedés.
Akár nem is, könnyű, akár hát akár egy összetett rendszer.
Menedzselése. Figyelj, ha megbeszéltünk mindent, még ráérsz egy picit, mert akkor zene után visszahívnánk.
Vagy
jó, akkor hívunk, jó? Mindjárt hívunk, köszi, akkor köszönöm. Kis türelmet kérünk. Kránic Balázsra folytatjuk hamarosan a beszélgetést, aki az Aeropark ügyvezető helyettese.